Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, és ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Szeretett testvérek, mielőtt elolvasnám az igét, utalok a köszöntésre, hogy az a baj, hogy és itt szólok a fiatalokhoz, ha majd nyugdíjasok lesztek, vigyázzatok, mert el is föl kell készülni. Az ember elővesz egy noteszét, a legkedvesebb lelki testvére vagy lelki fiamnak tartom a Krisztiánt, hiszen az én fiam közül egyik se lett lelkész, és Krisztiánt mindig annak tartottam. És hát szól nekem, kinyitom a noteszt, persze, megyek. Szól a másik, persze, megyek. Úgyhogy úgy bespájzoltam, hogy egyszerűen nem tudom, hogy fogom elvégezni ezt az egészet. Úgyhogy ez is hozzátartozik a dolgokhoz, hogy föl kell ezekre készülni. A másik az, hogy nagy örömmel jöttem ide a testvérek közé szolgálni, és én az elején adok át egy ajándékot, ami elkötelezés, mert hát, ha már holnap senki nem jön. Úgyhogy most itt a plénum előtt átadom ezt az én szeretett lelki fiamnak, Krisztiánnak ezt a kottát, ugyanis amit ő felsorolt, meg még felsorolhatnánk, ahhoz az jön, hogy december 10-én Soroksáron, ugyanis nem lettem nyugdíjas díj szempontjából, nyugtalanság meg, ami egyébként is van, hanem a Soroksárt kaptam meg szolgálattól, tehát ott vagyok gyülekezet plántáló, és nagy örömünk van, nemrég írtam is az interneten, hogy székesegyház lettünk, mert megrendeltem ebbe a gyülekezeti terembe, amit még a templom nem épült meg, a kormánytól kaptunk 150 millió forintot, hogy építsünk egy templomot a 23. kerületben. De megvettünk hozzá egy polgári házat, aminek nagy szobája vannak, működik a fűtés, minden, úgyhogy már lehet benne tartani alkalmakat, de a templom rész az hozzá fog épülni. Elég az hozzá, hogy az IKEA-ban megrendeltem a székeket, mert kivittünk 25 széket, és kevés volt. És akkor már a benti gyülekezetből, és akkor megrendeltem a székeket, és azt mondja nekem, mondom, hogy kiszállítással kérem, csak pofa, azt mondja nekem, hogy hát nézd, ahogy nem tudom, mikor tudjuk, azt mondja, vasárnap. Hát előtt bennem a keresztül, micsoda vasárnap dolgoztattok, meg dolgoztok. Aztán hogy megenyhültem, eszembe jutott, hogy azon a vasárnapon az a lekció, hogy ki az közület, akik a barmát nem üzek ki szombatnapon. Persze, hozzák vasárnap. Hány órára? 3-ra, 4-kor kezdünk. Mondom, milyen jó lesz, a Gyüli fogja látni, hogy új székek vannak. Le fogunk ülni, dehogy késtek. Mondom, ilyen még nem történt, hogy a gyülekezet Isten tisztelet közben kapja meg a székeket. Úgyhogy jött is az ötlet, hogy írtam egy beszámolót a püspök úrnak, hogy székes egyház lettünk. Hozták a székeket, és olyan öröm volt, érdemes, le is filmeztem, érdemes ott látni, mint a kisgyerekek, amikor a karácsonyfei csomagot bontják ki. Olyan egy öröm volt, szedték ki a székeket, mindenki nézegette, egyik szagolgatta, másik simogatta, harmadik rájött és kipróbálta. Nos testvérek, ebben a menetben vagyunk benne, és az a jó, hogy a drága Úr Jézus adta az igét, és most a reformáció 500. jubileum alkalmával el kell tudnunk mondani azt, hogy az Isten, a mi Istenünk író Isten, ír. Nem csak beszélt, mert a szó elszáll, az írás marad. És ezért az emberiséggel, bent a Bibliórán is szóltam erről, az emberiséggel már évezredekkel korábban, mint annak lett volna illő ideje, fölfedeztette az emberiséggel az írást. Egy normális ember egyébként is a világtörténelmet onnan meri számolni, amikor az ember már írt. Tehát akkor kezdődött el az emberiség, amikor az emberiség írásos emléket hagyott magáról, ami értelmes, és 2000, 4000, 6000 év múlva is el tudjuk olvasni. Szenzációs. Tehát mindig áldjuk az Istent az írásért, és nekünk ószövetségi és újszövetségi keresztényeknek nekünk író Istenünk van. Ő írta a 10 parancsolatot, nem Mózes, ő írta a 10 parancsolatot, és az az Úr Jézus egyszer írt, amikor megérkezett ide a földre, ugye tudjuk, amikor lehajolt és a homokba írt. Micsoda kegyelem, hogy nem írta oda a nyomorúságát a Győr Jánosnak, meg nekem, meg nektek. Nem, nem azt írta le, nem is tudjuk, hogy mit írt. Csak azt tudjuk, hogy megmenekült egy asszony. Megmenekült. Így menekülünk meg mindnyájan, jöjj mi hatalmas urunkhoz, fáradt, szomorú jön ide, énekeltük, igen. Erről lesz szó itt végig ezen az evangelizáción. És Jézus azt mondta magáról, tudjuk, hogy több példát mondott Jézus saját magáról, például ilyesmit, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok az út, az igazság, ez az élet. És egyszer azt mondta, most kapaszkodjunk meg, mert tudjuk az igényt, de figyeljük meg. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az alfa és az omega, vagyis az ABC. És nem csak ABC, hanem a végéig. És amikor a mai világ tudományosan megalapította azt, most már a felvilágosodás óta próbáljuk felszámolni az analfabetizmus, alfabéta. Így kezdődik a görög ABC, ugye? Analfabetizmus, fosztóképző, tehát az írástudatlanságot. Az a baj, hogy a világ ezt már meg tudja szüntetni, szentjációs iskolák vannak, szentjációs tanítás, internet, minden, megy a kultúra. Csak engedjetek meg most egy szójátékot, csak ez az emberiség ugyanakkor analfa-omegista lett. Vagyis Jézus nélkül lett. És ez azért örülök, hogy itt most prédikálhatok, azért örülök, hogy Krisztián meghív, hogy meghívtatok ide testvérek, mert úgy vagyok vele, mint az az öreg kopasz zsidó bácsi, akihez anyámmal bementünk, ő szövetüzlete volt a Petőfi Sándor utcában, tudjátok, ott a Váci út mellettén előkelő üzletek voltak, és még máig is megvan a bútorzata, volt egy szövetüzlet, és ott volt ez a bácsi, előttem van az arca, és nem olyan, mint a mai eladók, hogy ötször kell köhinteni, hatszor krákogni, mire oda néz, mert éppen kütyüzik a lány a pultnál, hanem odaugrott egyben ez az idős ember, és anyám vagy tíz végvásznat lekért kelmét, ezt, azt, amaz. És a bácsi nem durant, hogy most vegye meg anyám valamelyiket a nyanya. Ugye, hogy majd ráfölmennek az emberre, nem. Miért tudta megtenni? Azt vettem észre, én nekem ideig tartott a pult, ilyen alacsony voltam, hogy az orrom hozzáért, de azt láttam, hogy a bácsinak volt egy nagy pecsétgyűrűje, és ahogy levette a kelmét, így fogdosta közbe. Kefteléssel. Testvérek, tudjátok, milyen öröm az igét fogdosni? Azt mondja, az igére, az írásra azt találtak az emberiség, hogy textus, azaz textília. Ugyanis, hogy az írás messziről nézzük, akkor úgy néz ki, mint a szövet. Innen az ered, biztos hallottátok már ezt a magyarázatot. Tehát azért textus, mert olyan, mint a szövet. És a bácsi fogdosta a szövetet. Hát én nekem eszembe jutott 40 év múlva, hogy lelkészként, hogy milyen jó, hogy fogdoshatom. Ha jönnek a hívek, akárhány végvászat leveszek ebből a tekercsből, szólok róla, azért engedelmesedtem Krisztiánnak is az első szóra, mert úgy vagyunk, mint ez a bácsi, csak ő a szöveteket fogdosta, én meg úgy szeretem az Isten igéjét fogdosni. Szeressétek ti is, és ne csak fogdosni, hanem alakítsa ki ez a textus, ez a textília a ti fehér ruhátokat. És most fohászkodjunk, hogy elindulhasson az igeolvasás. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy megfoghatjuk az igédet, kézbe vehetjük, hogy szájunkba vehetjük a drága igét, ezt a textust, ezt, amelyik varja nekünk a fehér ruhát. Kérünk, hogy most hadd tudjunk Dániel könyve alapján fölszabadulni, hogy mindenki kapja meg azt az örömüzenetet, ami ebben az igében benne van. Mert ott van a hatalmas kontraszt, hogy Dániel az Isten az ítéletét hirdető név, a legnagyobb kegyelmet hirdeti végig. Ezt köszönjük neked, és így áld meg ezt a sorozatot. Ámen. Testvérek, elkezdem olvasni Dániel első fejezete első versétől. Nem tudom, hogy ez ki lesz írva is. Jó, hát remélem, hogy ugyanaz a fordítás. Én a Károlyit használom. Jojákim, Júda király uralkodásának harmadik esztendejében jött Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállta azt. És kezébe adta az úr Jojákimot, a Júda királyát és az Isten házának edényeinek egy részét, és vitte azokat Sinár földjére az ő istenének házába, és az edényeket bevitte az ő istenének kincses házába. És mondta a király Aspenáznak, az udvarmesternek, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül a királyi magból való, itt a fontos szó, előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akiknek ábrázatra nézve szépek, Minden bölcsességre eszessek, és ismeretekkel bírnak, és értenek a tudományokhoz. És akik alkalmasak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldansokat írására és nyelvére. És rendelt nekik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, amelyből ő ivott, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Voltak pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Anániás, Misael és Azáriás. És az udvarmesterek fejedelme neveket adott nekik, tudnélik elnevezte Dániel Baltazárnak, Anániás Sidráknak, Misált Misáknak és Azáriást Abednégónak. De Dániel eltökélt az ő szívében, hogy nem fertőtetti meg magát a király eledelével és a borral, amelyből az iszik a király ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. És mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek: félek én az uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és italotokat, minek lássa, hogy a ti orcátok hitvágyabb, mint az ifjakénál, akik egykorúak veletek. És így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta Dánielt, Anániást, Misált és Azáriást: tégy próbát kérlek a te szolgáidra 10 napig, és adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt együk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután mutassák meg neked a mi ábrázatunkat, amaz ifjak és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és azt szerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. És engedett nekik ebben a dologban, és próbált tett velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbeknek látszott az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál, az ifjaknál, akik a király ételével éltek. Elvette azért a felügyelő az ételüket, és a italokul rendelt bort, és adott nekik zöldségféléket. És adott az Isten ennek a 4 embernek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Miután pedig elmúlt az idő, amikor meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevitte őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé. És szólt velük a király, és mindnyájuk között nem találtatott olyan, mint Dániel, Anániás, Misael és Azáriás, és álltak a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódott, 10-szerte okosabbaknak találtattak, mindazoknál az írástudóknál és varázsoknál, akik az egész országban voltak. És ott volt Dániel a Círusz király 1. esztendejéig. Urunk, szentelj meg minket igazságodon, a te igéd igazság. Könyvéről meg hallhattunk is, én most egy pár dologra szeretnék itt koncentrálni, ami az evangelizációnak a mondani valója. Az első dolog az, hogy előkelő származású fiatalok, ifjak. Szeretett testvérek, ez a legdöntőbb kérdés a Bibliában. Az első hír, amit minden prédikációkor át kell adni itt, Mantapokorban és Nyíregyházán és Pesterzsébeten, Soroksáron és az egész világon, amire a Biblia megíródott, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, te előkelő vagy. Nem kell félrehúznunk a fejünket, hogy jó, valakinek hátam mögött, mert én nem. Nem, neked. Minden igehirdetésben az igen nekünk szegezi Jézus tekintetét, és azt mondja, hogy te előkelő vagy. Sátánnak egy hatalmas butítása az a világtörténelem óta, hogy az emberrel két dolgot hittet el, két végletet. Egyrészt azt hitteti el vele, hogy te egy olyan tökéletes lény vagy, ez az egyik véglet, és annyira fönnhordja az orrát, annyira magabiztos lesz az ember, hogy egészen odáig jut el, hogy a legnagyobb ostobaságokat csinálja. Olvassátok el a Rómaiakhoz itt levelet, a mai világnak a legocsmányabb bűnei, amitől gőzölög már az egész világ, ez mind abból ered, hogy az ember saját magát tartotta okosnak és bölcsnek. És nem akarták elfogadni az Isten bölcsességét. Ez a mai világ, nagy százalékban ezt csinálja az ember, hivatalosan is, iskolázottan is, hogy nem akarja elismerni az Istent. És olyan nagyra tartja magát, hogy neki nincs szüksége Isten. A másik véglet viszont az, hogy az embert kivetkőzteti abból az előkelőségéből, és kitörli az agyából ezt a tudatot, hogy te ki vagy. Dániel proféta könyvében egyébként lejátszódik egy ilyen, majd fogunk róla szólni. Egy királyon, ezzel a Nabukodonozorral, ez a Nabukodonozor meghűl magyarul, teljesen. Kimegy, akik ismeritek a történetet, kimegy, füvet eszik. Úgy nézik, mint egy állat. Isten meg tud csinálni egy ilyet, hogy tanítsa a 21. századi embert, aki előveszi a Dániel könyvét, hogy figyelj, te olyan vagy, mint az állat, pedig te előkelő vagy, és ezért fáj a te mennyei atyádnak a szíve, ezért fáj az Úr Jézus szíve, te drága áron vagy megváltva. Előkelő vagy. Babilonban is szükség van az előkelőkre. Nabukodonozornak van egy iszonyatos nagy fölismerése. Nabukodonozornak nem fajelmélete van, meg nem szupernacionalista. Nabukodonozornak meglátja, hogy ezekből a külföldi emberekből, akiket rabul ejtettünk, ezeket nem földbe kell döngölni. Itt kezdődik a Nabukodonozornak az isteni meglátása, amit szegény nem tudatosodott benne, csak úgy vannak ilyen világi emberek, a világban is van, hogy valaki hogy ráérez a dolgokra. Nabukodonozor ráérezett arra, hogy szükség van az előkelőkre. Méghozzá nem a saját fajtámból. Nem hiszem, hogy a saját fajtám az előkelő. Azt mondja, hogy válasz ki közülük előkelőket, mert a babiloni udvarban szükség van az előkelőkre. Szegény Adi Endrénk ugye ezt írta, hogy sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse. Nem vagyok senkinek. De megfordul a gondolata, de jaj, nem tudok így maradni. Miért? Mert Adi is érezte, hogy ő előkelő. Hogy igenis vannak ősei. És majd még több meg fogjuk látni ezen az evangelizáción, hogy vannak utódai. A Biblia szerint, olvassátok el Lukács evangéliumából a bőmajorságú gazdának a történet példáját, amit Jézus elmond, és azt mondja a bőmajorságú gazdagnak, egy olyan szót mond a Biblia, amit Jézus, amit én itt a szószéken félre mondok ki, de kimondom, azt mondja, bolond, még az éjjel elkérik a te lelkedet. Nagyon jól lett neki a gazdaság. Azt mondta, hogy jól vagyok, jó és jó lelkem, sok javaid vannak eltéve már hosszú évekre, most ülj le és ezt élvezd. Miért mondja az Úr azt neki, hogy te bolond? Azért mondja Jézus ezt a nagyon kiélezett jelzőt, amire egyébként máshol azt mondja, hogy valaki ezt mondja rá, méltó a gyehenna tüzére, ő kimondja, miért? Mi volt a hiányosság a gazdagnak? Nem voltak sem gyermekei, sem unokái. Mert akkor végre rendelkezett volna, akkor lett volna kinek adni. Megdöbbent, hogy a keresztény világ mennyire gyermektelen és unokáltan, és ez most nem népszaporat, meg statisztika kérdése. Nem! Hanem hit kérdése, hogy van-e ősöm, vagyok-e valakinek az utódja, és mert nem tudsz így maradni, Adi Endrével együtt mondom, nem tudsz így maradni. Az ember előbb-utóbb érzi, hogy kell. Mánuel szerű nagyságú gyerekeink voltak, és Béki Csabán, amikor a fészkünket raktuk feleségem, mert még ilyen fiatalok voltunk, mint Krisztiánék, és volt a közelben egy asztalos bácsi, egy szép szál katonatiszi termető, idősebb ember volt már, volt 60 év körül, vagy 70 éves, gyermektelenek voltak. És sokszor meglátogatott minket, és azt kezdtem észrevenni, hogy állandóan játszik a gyerekekkel. Annyira tudott a gyerekeknek a nyelvén is szólni, és akkor egyszer valahogy szóba került, hogy Vandi bácsi, hát maguknak miért nincs családjuk, nem születhetett? Aminek az? Éreztem azt a fájdalmat, dehogy is ez az ember nagyon szeret, tényleg valami betegség volt, és nem lehetett gyermekük, és nagyon vágyódott rá. És akkor eljött a szomszédhoz máshoz, és azok meg a gyerekével játszadozott. És úgy meghasadt a szívem, hogy rájöttem, hogy a keresztény szempontból is ez a bajom, amikor lehet, hogy van gyerekem, de nincs itt a gyermekem, nincs Jézus közelében, nincs ott, ahogyan imádkozott Jézus, hogy Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy velem legyenek. Az a baj, hogy elveszítettük azt a tudatot, azt a lényegünket, hogy mi előkelők vagyunk. Én a gyülekezeti munkám alapján, hiszen nem egyforma társadalmi osztályú emberekkel találkozom, mi lelkészek, falun még jobban kiegyensúlyozott a helyzet, mint a városban, ahol nagyon lesüllyedt emberek lehetnek anyagilag, vagy testileg, vagy akárhogy. És azt tanultam meg, testvérek, hogy Isten előtt mindenki előkelő. Akit mi ugye a gyülekezetben is icált, szegényt, vagy akárkit, úgy lenézve néztük, rájöttem, hogy nem az. Istenek ugyanolyan kedves. Miért vagyok én kedves, ha olyan Luther kabátom van? Tehogy is? Nagyon megható dolog ez, testvérek, ezt ne felejtsetek, Isten előtt mindenki. Ő lehajol a mocsárba, a sárba esett emberhez. Erről kell beszélnünk. A többi az mind mellé beszél, és erről szól az ige. Van ítélet, persze. Dániel, az Isten azért ítélő. De ő azért ítél meg engem, hogy nem úgy élsz, mint amilyen előkelő vagy. Nem azon a szinten. Hogy kedvem lenne, sokszor utcán is embereket hallok, már nőket, és hát olyan szavakat használnak, hogy borzasztó. Testvér, te nem, te szebb vagy ennél. Kedves embertársam, te előkelőbb vagy ennél, hogy ilyen feslet szavak hagyják el te csodálatos ajkadat. Hogy a sátán beetetett, majd mindjárt rátérjük, mert napok ott be akarja etetni ezeket. Előkelők kellenek, de ő akarja beetetni. Testvérek, a zsidó nép arról nevezetes, hogy iszonyatosan fontos neki az ősök. Később majd rátérek, ebben evangéliumi példa is van, ugye már többen bólogattok, hogy evangéliumban két evangélium, Máté és Lukács, ősök. Hát Jézusnak ott a nemzetség táblázata. Ez a két hosszú evangélium, négy van ugye, Máté és Lukács hozza Jézus nemzetség táblázatát. Testvérei, ma már 2500 forint per óra és 28 forint per kilométerért vannak múltvadász családfakutatók. Vannak emberek, akik vagy sznopságból, vagy tényleg fölcsigázzák őket, vagy látták egy előkelő filmben, hogy az ősöket fölkutatni. A Széchenyi könyvtárba, illetve az irattárba, Budán, oda nem lehet csak, hogy bemenni, meg egyébként is nem is tudnánk ott eligazodni az iratok között, mert mind latinul van írva. Tehát ehhez kitanult emberek vannak, jófej emberek. Csinált egy KFT-t, családfakutatás. Egyébként nekem is az egyik unoka öcsém, az egy ilyen családfakutató szellemű, és most dicsekedni fogok. Képzeljétek, hogy nem csak azt kutatta ki, hogy az egyik oldalról nem a hetedik, hanem már a nyolcadik nemzedék vagyunk lelkészek, evangélikus lelkészek, anyai oldalról, hanem apai oldalról kikutatta azt, hogy csinálta, hogy Petőfi Sándort Mezőperényből a segesvári csatatér egy kocsis vitte el, és ez a szegről végről valami rokonunk, hát úgy kiúztam magam. Ükapám Petőfit vitte, tényleg jobban kéne ismernem az anyám Tyúkja című verset is, de mindegy, de lehet ezen humorizálni, de nagyon értékes dolog. Egyszer Békésabára mentem le, és még amikor ott voltunk lelkészek, és ugye egyedül mentem a Zsigulyba, hát egy láttam egy ilyen vöröshajú, szeplős fiú, göndörhaja volt, ott áll az útszélén, és stoppol. Megálltam, beütettem előre, beszélgettünk. Hát én mondtam, hogy én lelkész vagyok, erre ő is mondta, hogy ő pedig zsidó. És azért jön most ide le, mert Békés megyében is végig fogja járni minden településnek a temetőjét, és megkeresi a zsidó sírokat. Ősöket. Egyszer Ősagárdon voltam, akkor már lelkész jött egy, keresték a temetőt, végig kellett ők járni, csupa bogács volt a nadrágon, végig kellett a régi rész is járni, hogy van-e itt olyan sír, amin a hatágú csillag, a Hogan Dávid van, vagy a hétkorú Mécses tart. Szenzációs. Tudjátok, testvérek, hogy akkor, amikor a legvadabb volt a bezárkozás ennek az országnak, 1961-ben, 5 évvel vagyunk a forradalom után, ahogy jönnek a torlás, még a megtorlásoktól liheg az ország, az amerikai, egyik amerikai egyházias szervezetnek, nem érdekes a nevük, ad engedélyt a magyar állam, hogy az összes anyakönyvet mikrofilmre vegyék. Mégis az egyházi anyakönyveket is be kellett vinni, és féltették is, hogy most a kommunisták el fogják venni, hogy bezúzzák, hogy mit akarnak ezzel. Őrült nagy kincs az egyház anyakönyvek. Nem tudom, hogy Nyíregyházán meddig mennek vissza. Őrült nagy kincsek. Régen 1890-ig vagy meddig csak világi, csak egyház anyakönyvezés volt. És ott féltek. És megengedték. Megmondhat a mormonok. Megengedték a mormon egyháznak. Az ateista állam megengedte. Micsoda erők dúltak itt. Megengedték, és kiírták, világos, hogy kikre voltak kíváncsi. De mindenkinek, Krisztusban mindenkinek szól ez, és kutasod a családfádat, legyél boldog őse valakinek, és legyél boldog utódja, és azzal kezdődik. Legyen kinek ősnek lenned. Na ez nem statisztikai, meg szaporodásról a biztatás, hanem mi előkelők vagyunk. És akkor utaljak, hadd utaljak vissza arra, hogy a két evangélista, tehát akik hosszan írnak, Máté és Lukács. Lehet, hogy valaki tudná is közülünk, hogy mi a különbség a kettő között. Megható. Máté, ő inkább a zsidóságot, tehát a visszafelé tekintet, az ószövetségi embereket célozta meg, amikor leírta a messiás történetét. Ezért ez fegyelmezte az ő nemzetségtáblázatát. Mivel kezdi Máté? Majd nézzük meg otthon a Bibliánkban. Én mindig úgy, Méla undorral néztem ezt, mi a csodának van benne a Bibliánkban a nemzetségtáblázatát? Hát ki fogja elolvasni, neveket itt össze-vissza. Jó, hát nem kell betanulni a neveket, de megható. Később jöttem rá. Máté Ábrahámtól kezdi. Mert le akarja nyugtatni a kedélyeket. Ismerik ezt a taktikát? Mindjárt bedobja egy Ábrahám, akkor már fölfigyelnek a zsidók, mert hát Ábrahám mi atyánk. És utána szépen lassan figyelt, hát nincs tévedés, hát itt van Jézus. És eljött Jézusig. Lukács viszont nekünk szól. Lukács mit csinál? Kiindul Jézusból, mert ő a középpont. Még a naptárban is csűrik, itt csavarják, hogy pontosan az a naptár, meg hányba született Jézus, Krisztus előtt 4-ben, meg sokan tüntetően mondják, hogy időszámításunk szerint, ugye egyszerűbb kimondani, mint az, hogy Krisztus előtt, vagy Krisztus után, pedig ezzel egy műveltségről is szólt, nem kell elfogadom Krisztust, de legalább tudom, hogy Krisztustól számították. Figyeljük meg ezt a személytelenséget, tehát benne van az egész ideológia, nem? Időszámításunk szerint. Hát világos, hogy időszámításunk szerint, tehát számoltuk az időt. Ahelyett azt mondani, félünk kiejteni a drága Krisztus nevét. Lehet, hogy te is így voltál, embered kiejteni családi körben. Hoztam ezt az oratóriumot, ebben az egyik jelenetet, majd megpróbáljuk itt a Lilivel, meg az Annával megtanulni. Lehet, hogy Mánuel is fog énekelni, de ha valaki akarja, még lehet gyerekek közül. Békés Csabán voltam lent, és ott volt még, az első karácsonyunk volt ott 75-ben Békés Csabán, és ott álltam egy áruház előtt, a tanácsköztársaság útján, ott meghagyták ezt a nevet. Tanácsköztársaság, ez volt a legfőbb utcája Békés Csabának. 19-es véres terrorról elnevezett utca volt, tanácsköztársaság útja. És ott álltam, én is néztem a kirakatot, erre mellettem volt egy, arra figyeltem föl, hogy egy kislány ott volt a nagymamájával, és a Jézuska nekem olyan babát hozzon, mondja a kislány. A mama gyorsan körülnézett, azon elrántotta. És elvitte. Nem tudom, hogy ilyen detektívnek nézte ki, vagy ateista besúgónak, de egyből elcibált onnan, mert félt. És akkor én megértem azt a részt, azt ott írtam hozzá az oratóriumhoz, hogy apácska, kérlek, mondd el nekem. Merjük elmondani Jézusnak a nevét a gyermekeinket. Merjük minél hamarabb. Merjük bizonyságot tenni az Úr Jézusról, mert nem adatott más név. Merjük, szeretett testvérek, családfokutatással foglalkozó lelkileg. És merjünk imádkozni az utódainkért. Mert az tényleg bolond, elkérik a te lelkedet. Ez nem ítélet Jézus részéről, hanem megállapítás. Neked nincs utód, te neked nincs jövőképed. Most ne csak családra gondoljunk, hanem arra, hogy neked nincs jövőképed. Múltkor a Nat Geo, Nation Geographic műsorban, ugye tudományos műsorok vannak, és egy üde fiatal lány csemeg. Azt mondja, a Föld ki fog pusztulni, és ránk zúdítja ennek a tragédiának a lefolyását. Aztán elmosolyodik, befejezésül, de addig még van 1 milliárd év. Menj nyugtat. 1 milliárd év. Engem nem nyugtat meg. Hogy fogok az én Uram elé állni? Mert nekünk nem 1 milliárd évünk van, testvérek, hanem kinek. Nem tudom mennyi. Lehet, hogy én már nem érek haza. Úgy kell elbúcsúzni mindig, hogy hát, ha nem megyek haza. Soha nem tudod. A Bibliában nincs valószínűségszámítás, csak őrség. És az őr mindig ében. No de, hadd vegyünk tovább, előkelő emberekre szüksége van, és Jézus a középpont, ő a lényeg. A mesiási kor kérdése az, hogy ne csak ez a származás fegyelmezzen bennünket, hanem vissza akar vezetni minket Istenhez. Azt mondja Lukács 3.8, teremjétek azért a megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nem mondogassátok magatokban, Ábrahám mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támasztat fiakat Ábrahámnak. Ez az evangélium lényege, drága testvéreim. Ezért kezdi két evangélium is nemzetség táblázattal a sort. Lehet, hogy a Suhansz Győri Jánosnak a bosszantására, mert még nem értette az igét. Még nem értette. Hogy mit tanít nekünk ez, hogy Jézusnak két ellentétes irányú nemzetség táblázata van. Minden keresztény igehirdetést figyelmeztet Dániel könyvének ez a szakasza arra, hogy az igehallgató előkelő. Testvérek, én most nem gazsulálok, most nem udvarolok. Kénytelen vagyok kimondani. Előkelők vagytok. Igaz, hogy a világ megpróbál névcserét tartani, és ha nagyon elment az idő, legfeljebb akkor holnapra átviszem a többi részt. De szeretett testvérek, ha van még figyelmünk, akkor a következő lépcső az, hogy névcsere. Megdöbbentő, hogy mit csinál ez a bölcs Nabukadonozor, egy szenzációs ember, mondom, nem elfogult. A leigázott rabszolga munkára hozott embereitről, és tudja, hogy ezek előkelők. Ezek megnemesítik. Szeretett testvérek, most mondok erre egy praktikus tanácsot. Te keresztény vagy, te nemes vagy, és igenis kerülhetsz a világ rabságába, igenis kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy megaláznak téged, hogy elrabolnak téged, most lelkileg beszélek, hogy elcipelik a te egész szent helyedet otthonról, meggyalázzák, beviszik a pogány kincstár. De egyet ne felejts el soha, hogy neked az a feladatod, hogy abban a körben te légy a nemes. Ma is volt egy olyan velem is, ezek tele vagyunk ilyen az életben. Bent vagyok a benzinkúton, valami áruházban, mindegy. És pajzánkodik a pofa, mond valamit a pénztáros nőnek. És akkor próbál kedélyesen, nekem is, hogy kellett volna nevetni, hogy ú, de jó. Nem akartam prűd lenni, mert ráadásul nem volt szellemes. sem, még szellemes sem volt. De maradhatunk ott egy nyugodt arccal, hogy lehet olvasni egy arcról, és elolvasta, hogy én másképp gondolkodom. Jön valaki, és rosszat mond a másikról, pecskál, a szomszéd azt mondja, és én nem tudok előkelő maradni, az előkelő nem az, hogy persze, ott nem dolgoznak azok a munkások, ott kéne, hogy előttük van a nagy park, és söprik össze a leveleket. Nénynek minden baj. Nem, mosolyod, de ahogy és nézel, talán iszonyatos fárasztó az ezeket. Megütni egy egész más hangot, mint amit melletted megütnek. Egész mást. Ez a baj a tudományos világnak is, hogy nem tud csak egy szinten gondolkodni, csak a materiálnak a szintjét ragozza el, de nem vesz észre, hogy itt más is van. Totálisan más is van. Mindig ezt a butaképet szoktam használni, hogy most tessék el lehet mondani azt, hogy hát ott sötét a kép, meg aztán van ilyen fehér, de hát mi tudunk olvasni, és mondjuk, hogy igen hirdetés. Ki az a ostob ember, aki hazamegy a moziból, úgyhogy jaj, nagyon szép színeket vetítettek a fehér lepedőre. Ember, hát ott egy dráma játszódott le, igaz, hogy semmi köze annak, de mégis te neked olyan előkelő kell lenni, hogy te megérted, hogy független attól a fény nyaláttól, meg attól a szintől, te látod, hogy egy dráma volt. Te látod, hogy valaki egy jó cselekedetet csinált. Hát a mai világnézetet így tudnám leírni, hogy csak azzal foglalkozom, hogy milyen színek vannak a lepedőn vetítve. És halvány fog. Nem mer beszélni arról, hogy várjuk, itt egy drámát látunk. Vagy egy gyönyörű művészi filmet. Erre használtam, én egyszer volt egy vita műsorért, hogy alakult ki a világ, meg minden hasonlók, és akkor jött egy ilyen példa az agyamba, hát nagyon telibe talált a szegény hallgatóságomat, mert azt mondtam, hogy képzeljük el, hogy egy évezred múlva van egy ásatás itt Pest Erzsébeten a templom helyén, és találnak csöveket, vékony, aztán vastagabb csövet, és jön egy tudós, megkérdezik és vizsgálja tolómérővel, hogy hoppá, hát ebből a kis csövből alakult ki ez a többi nagy. Hát látszik, az arány, meg minden. Biztos. Hogy lehet ennek az embernek elmagyarázni az organa muzsika szépségét? Hogy csak csöveket lát. Ez a világnézeti csőlátás. Szeret testvérek, de folytassuk tovább a névcsere. Ő másképp akar nevezni. Én emlékszem, hogy Nagytartsán, tótok között szlovákok, vagy ti hogy szereti? Egyik legmagyarabb közösség az országnak. Az Evangélikus Egyház büszke lehet a szlovákságra, vagy a tótságra, mert a legmélyebb kegyesség irányzatok, ezek tartották meg a Tranosziuszon keresztül. És a nyíregyházaknak azért mondom, mert Vietoris József ezt megpróbálta, le is fordította magyarra, és egy fantasztikus ébredési könyv, ez a csattos, részcsattos bibliaszerű könyv. Dedinszky Gyula bácsi nagy kutatója volt neki, Kiskörösön, most fogok menni, Kiskörösön azt vették észre, hogy 40 évig nem volt lelkész az evangélikus gyülekezetben, és 40 év múlva egy 4000 lelkész gyülekezet állt össze. Ki tartotta ezeket össze? A Tranosziusz énekeskönyvben lévő mély, biblikus tartalom. Igen, szeretett testvéreim, ott volt az a néni, és emlékszem, foghias volt, valamikor egy nagyon szép sudár asszony lehetett, de hogy sok kapálás, hogy meghajlott a gerince, meghajlott ilyen derékszögbe, és tudom, hogy odahajolt fölém, és azt mondja, te kié vagy? Nem azt mondta, hogy hívnak, te kié vagy? Ezt olyan kicsit olyan tótosan kérdezte, tipikus volt ez az egész, talán is így kérdezték, te kié vagy? Így kérdezték a gyerekeket, az öregek, mert akarták tudni, hogy a faluban te kié vagy? No, hát a Lukács is így írta meg a nemzetségtáblán, kié. De a másik dolog az a magyar, hogy azt mondjuk, hogy hívnak? Amikor nevet adunk, ezt lehet megnézni az interneten, hogy mi illik a Győrihez, Győri Gyuri, vagy lehet így izzelgetni a neveket, mert tudjuk, hogy az Ószövetség hogy adták a neveket, a születéssel kapcsolatos dolgokat írt, mondták el. Például Sára hallotta a sátorban, hogy ő az élemedet testével még gyermeket fog szülni. Mert azt mondta kint az a három férfi közül az egyik. Ki volt az? Nagyon érdekes ez a sokan utalnak arra, hogy ott az Isten, Jézus jelent meg. A másik kettő angyal volt. És a Sára elkezdett mit csinálni? Nevetni, mondjuk már szinonímával, kacagni. És erre hogy kellett nevezni a gyereket? Yitzhak. Izsák. Yitzhak. Hangutánzó szó. Kacagás. Azt jelenti, hogy kacagás. Hát nagyon ciki volt szegény Izsáknak, amikor este ott fotballoztak a gyerekekkel, és akkor kiabált az Ábrám, hogy kacagj, gyere haza. Kész a vacsora. És ott kellett a szülőknek egész életükre, hogy figyelj, te kacagtál azon, amit az Isten komolyan vett. És itt van a gyermek. És őt azt mondta az férjednek az Úr, hogy amilyen sokan menj boltozaton a csillag, olyan sokkal lesztek. Ábrám utódaiban él. És köztük van Jézus testvére. De hadd mondjam el, hogy itt nagyon érdekes ennek a neveknek az átírása. Dániel azt jelenti, Isten az én ítélőm, Baltazár pedig azt jelenti, hogy Baál, tartsa meg a király. Vigyük ezt a visszaesést. Anániás, Isten megkönyörül, Sedrák azt jelenti, hogy félem az Isten nőt. Michel, kicsoda olyan, vagy Michael, kicsoda olyan, mint az Isten, Misák, akit az Istenség megvet. Hú, de kedves, kicsoda olyan, mint az Isten, milyen szép név. Ehhez azt adták neki, hogy Misák, akit az Istenség megvet. Azárájá, Jahve megsegített, Abednego, Nébó szolgája. Egy többet. Nem veszük észre, testvérek, a világ élete, most hagyjuk el a neveknek a birodalmát, nem veszük el, hogy mire hív el minket a világ, és mire hív el minket Isten. Egyébként megdöbbentő, hogy ha a régi neveket megnézzük, akkor kiadódik a Jahve Elohim név. Már a végződésekben. Ez volt eredetileg. Vigyázz az átnevezés. Vigyázz a nevedre. Vigyázz, nem névadó kell. Hadd szólítson. Névadót azt tetted meg otthon, vagy a kórházban, most már papás szülések vannak. Krisztián, te is papás szülésem voltál? Én még nem voltam, hála Istennek, nem lehetett. De, elnézést, de pedig volt a boncoláson, meg minden véres jelenten, de tényleg ez az ember, ez az apa, meg az anya dolga. Nem az Isten adja a nevet. Ez az apának volt a tisztsége. Szenzációs tanítás a Bibliában. Micsoda előkelőség. Isten azt mondja, hogy nem én adok nevet neki, te nevezd meg. És nem csak az állatoknak, először ugye az állatokat kellett elnevezni Ádámnak. Nem, a neve, te adjál nevet a gyereknek. Én majd mit csinálok? Neveden szólítlak. Nem a Tóth néni a foghíjas hajolóda, hanem Isten hajolóda. Hogy hívnak? Kié vagy? És el tudod-e mondani, hogy én már az Úré vagyok? Ez az igazi keresség. Akkor el tudom mondani, én az Úré vagyok. Sőt, utána el tudod mondani azt, amit Józsi, hogy én is az én házam nép az Úrnak szolgál. De boldogság. Úgy kívánom nektek ezt a boldogságot, testvérek. Magamnak is. Természetesen együtt voltunk 14 unokával, és vizsgázott a nyugdíjas házunk, hogy falak nem repettek nagyon meg, de tényleg az, hogy imában, én például, ez egy agytorna is, tudjátok, hogyha minden reggel felsorod, ha van 14 unokát, felsorod a nevét, akkor az az agyad is mozog, és nem leszel hamar szenilis, vagy feledékeny. Én veszem a fáradtságot, én minden reggel végigmondom az összes unokám nevét, persze valamiért imádkozom is értük, mert van miért. Már csak az utolsó jön, és ezt lerövidítjük. A napi adag a király ételéből és a borából. Ugye mondjuk azt az utcán, hogy beetetnek. A sátán nagyon jól beetette Ádámékat. Ő volt az első politológus, mert Isten mondott valamit, Éva vissza tudta mondani, de sátán megmagyarázta, hogy hogy kell érteni. De hogy is haltok meg? Csak az Isten azért mondta. És most jön ez a szakma. Megmagyarázza, hogy ő miért mondta. Jó, hallottuk, ő megmondta, de most jön a másik tudós, és megmondja, hogy ezt miért mondta. És ő nincs ott, akiről beszélnek a műsorban, nincs benne. Ő nem mondhatja azt, hogy tehogy, és tekerjél már ki a szavamat. Nem, az utolsó szó ezért, aki megmondja, hogy ő mit mondott. Ez is a mai világnak az űrzavarához tartozik hozzá. De, és szükséged van neked arra? Nekünk nem kell, hogy mit, nekünk nem kell magyarázat. Én most nem Isten magyarázom, itt elég lett volna talán az igét felolvasni. Én csak azért kell erről beszélni, mert mi többször elmondjuk azt, amit olyan a szépen röviden elmondott. De hogy jobban megtapadjam. Éppen ezért napi adag. Ez 3 évig tartott volna, de 10 nap alatt kiderült, és mindenkit óva intenék, hogy most valamilyen vegetárizmusra adja a fejét, mert ez is dívik a Bibliával kapcsolatban, hogy rájövök, hogy jaj, de jó, az a zsidók kajája, az annyira jó volt, tehát attól megszűnik a koleszterin a vérben, meg a vércukor, meg... Dehogyis. Itt másról van szó. Itt arról a lelkéledről van szó. Itt nem fogyókúráról van szó, testvérek, meg egészséges táplálkozásról. Azt az Isten megadta, hát nem kell fölpuffasztani a zsebrét. Hát nem kell tojatni azt a szegény csirkét, hogy szegény már sérvet kap tőle. És akkor lesz a tojásban rendes anyag, minden. És nem kell a paradicsomot leszedni, és itt kiirtani a gazdákat, és onnan hozni Dél-Amerikába, és akkor be kell injekciózni, akkor az emberek meghalnak rákba. A paradicsom meg íztelen. Hát van jobb, mint amit az apáinknak, nekem úgy tudom, hogy nagy testen dobálták le a stráfkocsiról, ilyen nagy paradicsomos ládákból. Ilyen nagy paradicsom dobáltak a gyerekek, ott a fotbollezás közben majszoltuk, homokkal együttettük a lédus paradicsom. Miről van szó? Ember, ne hagyd magad beetetni. Most én arra nem vállalkozom, hogy most nézzétek meg, hogy milyen tartósítószer. Ez nem ide való téma. De az, hogy ideológia milyen tartósítószereket használ ma a világ, mert összecsuklan az Isten tagadás. Megromlik. Megromlana. Vagy kiderülne, hogy ez csak művirág, meg műbanán. Éppen ezért Dániel merte azt mondani, hogy ne haragudj. Én nem akarom, hogy a fejedet vegyék, mondta a főnöknek, az intézőnek, hadd ne együnk mi ebből. Mi nem úgy azt nem merjük megmondani, mi egy jövel Jézus nem merünk elmondani egy étteremben. Akkor nagytacsán bevezették a kommunizmust, és a volt evangélikus óvodában megtiltották az imádságot. Az egyik legrosszabb suhasz, kis lurkó ebédni nem akart elindulni ebédelni, a többiekrek már mondta az óvon, hogy na, akkor kezdjétek el az evést. Megszólalt a három sic misinek hívták. Megszólalt a misi, és jövel Jézus nem lesz. Nem lesz jövel Jézus. Hát testvérek, mi előkelők vagyunk, ne szégyeljük. Jó, hát én is szégyeltem gyerekkoromban, hogy én zongorát tanulok, mert kicsúfoltak a többiek. Klimpirozol! De bennem volt, ne hazudjak, nem volt benne, meginoktam. De azért bennem volt az a tartás, hogy egy idő múlva pedig büszke voltam rá, hogy valamelyest tudok hangszeren is játszani. Előkelők vagyunk. Hát legyél büszke arra, hogy te a mennyországnak a polgára vagy. Hát te rád nem lehet azt mondani, hogy te ázsiai vagy, meg kelet-európai, meg ez vagy az. Egyrészt légy büszke arra is, hogy milyen nemzetiség vagy, arra is büszkének kell. Bár ha valaki ki tudja hámozni, én vagy 6-ot tudok összeszámolni, olyan keverék vagyunk, de mégis magyarok vagyunk, itt vagyunk, és ezt kell vállalnunk, szeretettel és örömmel. És főleg azt, hogy az Isten neveden szólított, azt mondta, ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak, ennyi vagy. Együnk majd így úrvacsorát. Nem véletlenül keveredett be az asztal közösség, mert az úrvacsorában te azon az eledelen élsz, ami az előkelőknek jár. Volt egy bizonyságtétel, és ezzel befejezem a gyülekezetünkben most éppen vasárnap, már a Pest Erzsébetibe. És az egyik prezsiter mondta el, hogy micsoda betegségtől szabadította meg őt az Isten. Annyira fóbiás volt, hogy elment egy fog nagyobb fogmű beavatkozásra, és fölállt az orvos legnagyobb megrökönyödésére a székből. Hát nem megszökött, hanem letérdelt és imádkozott. Mit? Mert ez az idő, hogy ki akar szökni. Nem. Egy ősagárdi prezsiteremet előtötte az autó, és úgy iszatos, hogy életveszélyes helyzetbe került, és el se lehetett altatni, egy nagy beavatkozás volt, már nem tudom, hanyadi beavatkozásnál tartottak, és a Váci kórházban arra lett figyelmes, mert a műtőn asztalon feküdt, de oldalt tudta fordítani, és látta, hogy az orvos, egy orosz származású orvos volt, törte a magyart, letérdelt és imádkozott a műtétet. Ne szégyelj, élőkelők vagy. Urvacsorát legyünk így. Nem véletlenül hozta Jézus ezt a képet, hogy asztalközönség, hát előkő, ülj oda. Hát ez benne van a diplomáciában mindenhol azóta is, hogy fogadást adnak, megtisztelik egymást a politikusok, az államfők. Hát neked Isten ad fogadást. Nekem nagyon nagy boldogságom volt Pest Erzsébetben, mindig Krisztián is igazolhatja, hogy a gyülekezetnek a részvevők 70-80%-a ott maradt mindig úrvacsora. Csak aztán majdnem a 100 lett belőle, már végén a gyerekeket is megáldottuk, azokat is kihozták. Úgyhogy még teljesen lett a létszám. Adtunk nekik valamit. Ők is érezzék. Szereted az Úr Jézust? Igen. Hát akkor emlékeztessen az ő szeretetére, ez a kis, odol neki egy kis kekszdarabot, vagy valami. Hát testvérek, ne legyünk görcsösek, liturgikus görcs, meg nagy főpapi görcs, meg egyházi görcs, nem kell. Ülj oda az asztalhoz, előkelő vagy, itt a helyed. Már ott van régóta is. Névtábla a szép megterített urasszalánál. Győri János. Gyere. Isten készítse föl bennünket erre, és semmiképpen ne együnk. Ne hagyjuk, hogy behetessen a világ és a világnézet. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ilyen előkelők lehetünk, és fölmagasztasz bennünket, mert Sátán annyira gúnyol meg, ő lebeszél mindenről, pedig te minket meghívtál, minket nevünkön szólítottál, és ezért nem vagyunk gőgösök, csak előkelők. Nem vagyunk fennhéjázok, önteltek, csak belső örömünk van. Éppen ezért nem vagyunk tülekedők, mert mi előkelők vagyunk. Ezt segíts bennünk, és ezt add nekünk továbbra is ebben az evangelizációban. És kérünk azért is, Urunk, hogyha valakit megszólítottál bizonyságtételre, vagy arra, hogy mennyire örül azon, hogy teged megtalálhatott, ezt ne hallgassa el. Merjen róla szólni, mert előkelőek vagyunk. Dániel sem, mert pedig életveszélyes volt, megmerte mondani, én ebből nem eszem. Ne haragudj, hogy én ebből nem kérek. Add nekünk azt a tiszta igét, a tiszta zöldséget, a tiszta termést, a teremtett világot, amit teremtettél nekünk, és amit az új teremtésben adtál, az Úr Jézus testét és vérét. Így áld meg ennek az evangelizációnak a folytatását és a szívekben való munkáját. Amen.
Erősvár a mi Istenünk, Kozric Hédi vagyok, 16 éves, és ma én szeretnék bizonyságot tenni. Szóval, egész kicsi koromtól kezdve eljártam hittanra, eljártunk a családommal a templomba, de otthon és a barátaim között nem igazán volt szó belsőségesebben Istenről, a Bibliáról, vagy bármi ilyenről. De nem is mondom azt, hogy szerettem volna erről még egy kiskoromban hallani. Elültem a templomba, el voltam, érdekesek voltak az igéhirdetések, de nem igazán törődtem ezzel. De minden megváltozott 8. osztályban, mikor hittanórán ketten voltunk csak Nórika nénivel, és mindent meg tudtunk beszélni. ő ajánlotta nekem azt, hogy jöjjek el ide Mandára, ifjúsági gyülekezetbe, és itt minden pénteken összeülnek az ifisek, együtt énekelnek, Bibliát olvasnak is, hogy nekem ez biztosan nagyon tetszene. Mosolyogtam, bólogattam, igen, biztos nagyon jó, gondolva, nem, én nem megyek, soha, biztos, hogy nem. Talán ezt otthon elmeséltem a szüleimnek, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy el lehetne menni, de én nem szeretnék, de elmondtam nekik, mert miért nem. Végül pedig elhoztak, hogy azért nézzem meg, hát ha jó lesz. Biztos, ők is azt mondták, hogy biztos tetszene nekem. És mikor eljöttem az első ifjúsági órára, kellemeset csalódtam, mert az első ifjúsági órán befogadtak itt az ifisek, kedvesek voltak velem, viccesek voltak, nem is gondoltam, hogy keresztény emberek lehetnek ilyen felhőtlenek, mint az itteni ifisek. És ugyebár elkezdtem járni ifire, nem minden héten, nem rendszeresen, de amikor tudtam, itt voltam péntekenként, próbáltam eljárni templomba, ami nehézkesebb volt, mert a koránkerés nekem ez nagyon, nagyon nem az erősségem, de próbálkoztam mindig. És elkezdtem azt észrevenni, hogy járok ide ifire, mert jó itt lenni a barátok miatt. Itt vannak a barátaim, a legjobb barátom, és hogy tök jó társaság. Ide a társaság miatt jó eljárni. Utána így, ahogy telt múlt az idő, így rájöttem, hogy nem csak a társaság az, ami ide vonz engem, hanem az, hogy hétről hétre átéljem Isten közelségét, az ige közelségét, és hogy feltöltődjek itt az ifjúsági órákon. Mert volt, mikor csak ezt tudott nekem segíteni, hogy egy-egy hetet, vagy napot átvészeljek, hogy ne menjek haza sírva, hogy na jó, már nekem elegem van mindenből, hanem itt fel tudtam töltődni. Sokszor éreztem úgy, hogy ez az áhítat, ez az ige hirdetés engem megszólít, hogy most jó Krisztián kibeszél engem, ezt honnan tudja rólam ezt meg azt. És így teljesen ki voltam akadva, hogy hogy lehet, hogy most rólam beszélnek, és ezt sokáig nem értettem, hogy ez hogy is van, hogy is lehet. Utána, amikor 2015-ben elmentünk Pilis Csabára egy ifjúsági hétvégére, ott tudtam meg, hogy ez mi is, hogy igazából itt Isten mindig engem szólított meg, az én nevemen, a nevemen próbált szólítani engem, de én mindig elküldtem őt az ilyeneknél, hogy nem, ez itt is valami véletlen összefüggés, vagy valami ilyesmi, de hogy ez nem lehet. És ezen az ifjúsági alkalmon ugye tudtam meg, hogy ez mit is jelent, és hogy ezeken az alkalmakon volt az, hogy az én kis váramat, amit a szívem köré építettem, hogy oda Jézus nem teheti be a lábát, ő ott azt lerombolta, és belépett az én életembe. 2015. november 15-én tértem meg, ennek már lassan 2 éve. És nem mondom azt, hogy azóta felhőtlen, bűnmentes keresztény életet élek, mert akkor hazudnék és álszenteskednék, mert ilyen nincsen szerintem. De ha vétkezek, ha bűnt követek el, akkor azt mindig megvallom Istennek, és mindig próbálok bocsánatot kérni ezekért. És tudom, hogy az én életem nem mindig mutatja azt a keresztény életet, amit kéne, de mindig próbálkozok a hullámvölgyeknek, nem csak az alján, hanem leginkább a tetején lenni, és büszkén mondhatom azt, hogy az elmúlt hónapokban, hetekben csak a hullámvasútnak a legtetején jártam mindig, és remélem ez így is marad, és nem fogok a zuhanóba beleesni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen!